És te ki vagy? Mindenkinek van egy története, a sajátja, ami számára a legfontosabb, a legélesebb, a leghitelesebb. Mindenkinek a saját története az igazi, amit ha megoszt másokkal, talán segíthet. Erőt adhat, bátoríthat, akár reményt közvetíthet vele. Jó napot kívánok, Csata Orsolya vagyok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Szombatonként jelentkező műsorunkban olyan emberekkel készült beszélgetéseket hallhatnak, akik nehéz helyzetekből, kilátástalan körülmények közül álltak fel, léptek tovább. Küzdelmeikről, reménytelennek tűnő harcaikról beszélgetünk, de szó lesz arról is, hogy ők honnan merítették az erőt, mi jelentette számukra a kapaszkodót. Maradjanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! Nádasdy Ádám nyelvész, költő, műfordító, oktató, akit a Szapiencia Emte csíkszeredai aulájában volt alkalmam hallgatni. Katona József Bán bányának fordításáról is beszélt, magyarázva, mutatva az utat abban, hogy hol milyen szerepe volt az általa végzett módosításoknak. Nem vagyok nyelvész, a Bánkbánt sem nevezném egyik kedvenc olvasmányomnak. És mégis elragadó volt az egyszerűség és a pontosság, a magabiztosság, amellyel ezen az ismeretlen úton vezetett az előadó, ahogy rávilágított arra, hogy a nyelv nem egy merev képződmény, amely korlátokat állít elénk, hanem sokkal inkább egy mankó, egy barát, amely segítségünkre lehet a kommunikációban és az önkifejezésben. Hallgassák, hallgassátok szeretettel! A műsor utólag elérhető YouTube csatornámon is, az Orsis World-on. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy beszélget velem, nekem ez nagyon nagy megtiszteltetés, és sok mindent mondhatnék, hogy miért kívántam nagyon ezt a beszélgetést, de röviden csak annyi, hogy nagyon szeretem az interjúit. Tehát olyan jó olvasni, és amikor találkoztunk, és kértem, hogy fogadj el a beszélgetést, akkor mondtam is ezt még, hogy olyan pontosan fogalmaz, és olyan tele van élettel minden, amit mondsz. Szóval, hogy szeretem az interjút, és kíváncsi voltam elsősorban arra, hogy mit fog nekem mesélni a gyerekkoráról és az akkori Budapestről. Úgyhogy vágjunk bele, és induljunk onnan, hogy hol született, és milyen volt a gyerekkora.
Budapesten születtem 1947-ben, és azt kell mondanom, hogy jó volt a gyerekkorom. Nagy család voltunk, hárman voltunk fivérek, én voltam a legkisebb. Az azonban úgy volt, hogy a két bátyám, én nekem féltestvérem volt, ők édestestvérei voltak egymásnak, anyánk első házasságából. Ő elvált, és aztán ment hozzá apámhoz, akitől lettem én. És ezért más nevük is volt a bátyáimnak, Birkás volt a vezetéknevük, az idősebbik ma is él, hát a középső már nem, és ezért engem gyakran a pap például a minisztrálásban, de még az iskolában is sokan úgy neveztek, hogy a kis Birkás, mert hát tudták, hogy az öccsük vagyok a Birkásfiúknak, hát akkor én vagyok a kis Birkás. Én tiltakoztam ez ellen, de aztán rájuk hagytam. Na most, az igazság az, hogy az ő édesapjuk, Birkás Géza börtönben volt. 48-49-ben a kommunisták lecsukták, mert ő parasztpárti, nem, a Barankovics féle néppártnak volt egy politikusa, jogászember volt. És hát nekünk gyerekeknek azt hazudták, hogy külföldön van. Ilyenkor ezt szokták mondani, mert hát sokan valóban külföldre menekültek, hát ő nem. És így, hogy mondjam, hát tehát a bátyáim, azok pontosan tudták, hogy az ő apjuk létezik, hogy külföldön van, és ezért az apámat ők a mostoha apjuknak tekintették, hát az is volt, de Kálmán bácsinak szólították, tehát nem akarták őket arra ránevelni, hogy papának, vagy apának, vagy édesapának szólítsák, ha egyszer nem az volt. Ezt az ember persze elfogadja, amikor gyerek. Anyámnak a szülei is ott voltak, osztrákok voltak. Anyám Prágába született, németajkú család volt, és otthon inkább németül folyt a szó, mert a nagymamáik, hát tudtak magyarul, de nem nagyon jól, anyámnak mindegy volt, és nekünk is mindegy volt, mert az ember, ha gyerek, akkor azt tanulja meg, amit hall maga körül. Persze az utcán meg a magyart felszettük. Anyánk egyébként nagyon bölcsen azt mondta, hogy ő évekig csak németül beszélt velünk, mert hogy az utcán meg az iskolában majd úgyis megtanuljuk a magyart. Furcsa módon egy kisebbségi helyzetben éltünk, mintha emigránsok lettünk volna, amiben volt is valami, mert az anyám és a szülei 918-19-ben kerültek Magyarországra a háború folyamányaként. Tehát ők valóban azért úgy éltek Magyarországon, mintha külföldön éltek volna, ezt a német nyelv használata is hát, hogy körülírta. És a nagypapáik azért úgy beszéltek a magyarokról, hogy dize ungárn, hát ezek a magyarok, azok ilyenek, ach, dize ungárn, ezek ilyenek, meg milyen forrófejűek, meg nem tudom. Ami szerintem nagyon jót tett az intellektuális fejlődésünknek, ugyanúgy, ahogy a kommunizmussal kapcsolatos kettős nevelés, tehát otthon megmondták, hogy mit gondolunk otthon Rákosi Mátyásról, az iskolába a kötelező tananyagot, otthon megmondták, hogy azon vernek, hogyha kimerem nyitni a számat az iskolába, ezt tudomásul vettük, és szépen elraktároztuk ezeket. Hát, igen.
Ez azért nagyon érdekes, ahogy így mesél, mert hogy azért nem telt el sok száz év, és mégis egy milyen másik világ, és milyen másik nézőpont vázolódik itt fel, mert hogy ezzel a hozzáállással gyakorlatilag az itt élő emberek is nyugodtan megtaníthatnák a gyerekeiket románul, de nem így viszonyulunk hozzá. Tehát, hogy nem szeretném ebbe az irányba elvinni, csak így most ez jutott eszembe.
Igen, igen. Hát ebben nehéz belelátni, mert ez azért érzelmi kérdés is. Tehát azért tudomásul vett te anyánk, meg a nagyszülők is, hogy mi el fogunk magyarosodni. Hát azért mi egy család voltunk csak, tényleg, mint igazi emigránsok. Más azért Erdélyben magyarnak lenni, amikor nem arról van szó, hogy maguk oda emigráltak, hanem maguk odavalósiak, ott laktak, hogy mondjam, lehetségesnek, sőt, kívánatosnak tartják, hogy megőrizzék a magyarságukat. Míg mondom, hát a mi esetünkben ez nem így volt, olyan, mint a New Yorkba kimentünk volna, hát akkor persze, hogy egy pár generáció múlva már csak a palacsinta meg a mákostészta magyar neve marad meg a családban. Ez egyébként így van, én nagyon jól tudok németül, de már két lányom van, hát ők már azért csak úgy értegetnek, az unokák meg semmi.
Az iskola milyen volt azokban az években?
Én szerettem iskolába járni, hát ott volt a közelbe, Budán laktunk, a Móricz Zsigmond Körtér környékén, és természetes volt, hogy egyedül mentünk az iskolába. Az első nap a nagymama elkísért, hát hogy mégis úgy mutassa, bár tudtam, hogy hol az iskola, meg a bátyáim is oda, hát azért az első nap elkísért, aztán a második naptól már nem kísértem, mert más dolga is volt, mint hogy engem kísérgessen. Ugye autóforgalom alig volt, még a villamos se járt ott a közelben, mert a híd le volt bombázva, amelyen a villamos most átjár, a hatos villamos, azt is ott se járt akkor még. Hát szóval, igen, szerettem az iskolába járni, és voltam, jó tanuló voltam, rendetlen voltam, ez igaz, gyakran elfelejtettem, hogy jaj, még egy lecke lett volna, vagy a tornacipőmet nem vittem, pedig tornaóra volt. De jó volt.
Minek készült, amikor gyerek volt?
Hát én szerettem volna építész lenni, már úgy értem, mert ez már azért kamaszkorban jött elő, persze ez nem egy gyermeki vágy általában. Építész, ez az szép volt és érdekes volt. A középső bátyám, aki festőművésznek készült, és az is lett, Birkás Ákos, ő magyarázott nekem, mutatta az épületeket, hát neki volt vizuális kultúrája, mint festő növendéknek, és engem ez roppantúl érdekelt. Ma is egyébként nagyon érdekel. ha elmegyek egy múzeumba például, akkor általában inkább azt nézem, inkább a múzeum épületét nézem, mint a múzeumban kiállított festményeket. Ez az igazság, hogy sokszor jobban élek. No igen, hiszen nagyon sok, pláne a modern múzeumok néha nagyon látványos modern épületek. De nem voltam elég jó a reáltárgyakból, ugye ahhoz oda kellett volna felvételizni, matematika, fizika, nem mertem vállalni. Viszont a nyelvek is nagyon érdekeltek, bocsánat, ugye németül tudtunk, angolra jártam ilyen maszek angolórára, ahogy más polgárgyerekek németre jártak, hát nekünk nem kellett, mert tudtunk németül. Ehelyett akkor jártunk angolra, meg franciára. Hát ez ilyen úgynevezett keresztény úri középosztály, ez voltunk mi. Ez el is hangzott néha úgy lehalkítva, mert ugye ezt már nem volt divat akkor mondogatni, de azért még a nagymamának kiszaladt a száján.
Ez gondolom a 89-es évek előtt volt.
Enyhén szólva, ez az 50-es években volt, amiről most...
De én nem tudom lőni be, hogy körülbelül mikor volt.
Igen. Én 65-ben érettségiztem.
65-ben. És akkor már tudtam, hogy nyelvész lesz, amikor érettségizett?
Hát azt tudtam, hogy nyelvszakra akarok menni, érdekeltek a nyelvek, meg a tanítás is érdekelt. Már gimnáziumban voltak kis tanítványaim, meg korepet álltam, meg mindent szerettem magyarázni, és ezért valahogy elfogadtam, hogy rendben van, hát menjünk. És tényleg már egyetemista koromban, hogy mondjam, már vállaltam tanítani, de rendesen, szóval... jó pénzért az újságíró szövetségbe, a filmgyárban, az olajiparban és a számítástechnikai iparban hirtelen ugye nagy igény mutatkozott az angol iránt. Most ugye 66 körül vagyunk, egy bizonyos liberalizáció is történt, a vasfüggönyön lukak mutatkoztak, és a részben a kulturális kormányzat is úgy érezte, hogy nem kell annyira elzárkózni mindentől. Pláne a, hogy mondjam, az ipar, iparfejlesztés, tehát egyrészt tényleg az, nem véletlenül mondom az olajipart, meg a számítástechnikai ipar, tehát akkor jöttek létre Magyarországon is számítástechnikai cégek, akiknél hát borzasztó fontos volt, hogy a dolgozók általában fiatal emberek megtanuljanak angolul, amit az iskolából egyáltalán nem hoztak magukkal, nem volt az iskolában angol tanítás. Hát ezt a piaci rést én és néhány hasonló szőrű diáktanár szépen kihasználtuk és tanított.
Ez a 60-as évek vége, ez számomra teljesen hihetetlen.
Igen. Tehát 66, 7, 8, 9, igen.
És akkor már tudta, hogy tanár szeretne lenni? Illetve, hogy
igen,
nyilván
igen.
Ezt a kérdést nagyon sokszor feltették önnek, hogy nyelvésznek tartja inkább magát, vagy fordítónak, vagy tanárnak. Pontosan ezért nem szerettem volna ezt a kérdést feltenni, de hogy akkor már tudta, hogy tanár is szeretne lenni? Vagy
igen,
úgy alakult?
Igen, jól ment a tanítás, és meg kell, hogy mondjam például, hogy általában én jóval fiatalabb voltam, mint akiket tanítottam, ami nem egy könnyű helyzet ugye tanításban, és mégis büszkén jelenthetem, hogy tudtam kezelni ezeket a helyzeteket. Részben tapintattal, részben hát azzal, hogy nagyon felkészültem, és hát azért ez mindenkit meggyőz, hogy jó, egy kis fejfölös szájú lurkó, de a mindenségét tudja a mesterségét, hát akkor igen. És az valóban érdekes, arra nem, hát arra nincs magyarázat, az, hogy mondjam, olyan, mint van, aki az édeset szereti, a másik meg a savanyút, tehát, hogy az egyetemen is a nyelvi hát szakokon belül angolt és olaszt választottam, egyre inkább a nyelvészet érdekelt, és az irodalmon, hát azon úgy mosolyogtam, olvastam én szívesen irodalmi műveket, de az irodalom órákon valahogy, hogy annyit tudtak arról beszélni, hogy most ez milyen érzelmeket fejez ki, meg hogy mik ennek az előképei, meg a szerző, vajon mit érzett, amikor leírta, nem tudom, ez engem nem érdekelt, vagy nevetségesnek is tartottam sokszor. A nyelvészet persze hasonlít a matematikához, meg a fizikához, hiszen egy csomó esetben ugye a definíciók nagyon pontosak, vagy valami vagy ez, vagy az, és ha nem ez, akkor az, és ha nem az, akkor ez, és ugye világos, hogy a szabályok, hát egyáltalán szabályok vannak, amik az irodalomban azért így nincsen. Tehát ez vonzott engem. Tanultam mindenféle nyelvet, mert persze akkor már, mikor éreztem, hogy nyelvész leszek, akkor tudtam, meg hát tényleg ez vonzott is. Hogy mondjam, ha valaki mondjuk zenész, annak van egy hangszere persze, de a többi hangszert is azért meg tudja szólaltatni. Nem jól, és ő nem mondaná azt, hogy jaját kérem én. Ugye érti, egy hegedűstől megkérdezik, hogy tud-e fuvolázni, azt mondja, el tudok fuvolázni. De azért mégiscsak kezébe veszi, és megszólal. Míg ha én veszem a kezembe a fuvolát, meg se szólal, azt se tudom, melyik végén kell meg. Nos, ezt arra mondom, hogy sokan kérdezik tőlem, hogy én hány nyelvet tudok. Most érti, ez ugyanolyan, mint hogy hány hangszeren tud játszani. Hát mi, tulajdonképp csak kettőt vagy hármat, jó, hát a német, az angol meg az olasz. Jó, ezeket tudom.
Meg a magyar.
Hát a magyar, igaza van. El tudok én franciául is beszélgetni, sok hibával, de nagyon vidáman kommunikálok. Tanultam oroszt, ugye kellett az iskolába sok éven keresztül. Sok haszna nem volt, de arra jó volt, hogy lengyelül egész rendesen megtanultam, mert járogattunk, mint turisták Lengyelországba, és hát azért hasonlít, persze, arra jó volt. Román szöveget írásba egész jól megértek, részben az olasz miatt, meg azért is, mert ugye az olaszak mellé kötelező volt romanisztikát hallgatni, tehát általában a neolatin nyelvek. És a professzor Tamás Lajos egy erdélyi ember volt, aki nagyon jól tudott románul. És ő az előadásaiban mindig fontosnak tartotta, hogy román példákat is hozzon. Ami általában, hát különösen a nyugati tudományosságban nem volt annyira kötel. Persze mindig ott volt apró betűvel, hogy és a románban is van valami hasonló dolog, de a Tamás is ezt így az előtérbe helyezte, és ettől nekem nagyon érdekesé kezdett lenni. Na hát, milyen érdekes nyelv, hogy ami olaszul így van, az román újnosabb. És így aztán, hát ugye az ember járogat Romániába, és akkor nézem mindig a feliratokat, pláne egy olyan helyen, mint a Székelyföld, ahol kétnyelvűen vannak írva, hát az nekem egy nagyon nagy öröm, mert akkor azért rögtön ott van a megfejtés, és akkor nézem, hogy ebből melyik a kutya és melyik az ugat, vagy fordítva.
Nagyon érdekes, amit mond is, és nagyon sokan, akikkel beszélgettem, elmondták, szinte mindenki, hogy volt egy-két meghatározó tanár az életükben, akinek nem feltétlenül az, amit tanított, hanem ahogy tanított, az meghatározta az ő sorsukat. Volt ilyen az ön életében?
Igen. Igen. Egyrészt volt egy matek tanár a gimnáziumban, Szegedi Miklós, azt beszélték, hogy pap igazából, és hát ugye akkor az egyházi iskoláknak a 90%-at bezárták, a tanárokat szétkergették, és hát akkor világi iskolába mentek tanítani. Nagyon jól tanított, és hát igen, szóval érdekes volt, és nekem nem, soha nem volt igazán jó jegyem, mert rendetlen voltam, és nem jött ki soha az eredmény, mert az utolsó pillanatban egy mínuszt elfelejtettem odaírni, ugye érti, vagy hogy a négyzetgyök jel az meddig húzódik, tehát mi minden van még alatta, erre már úgy nem volt türelmem, de érdekes. Az egyetemen pedig az angolból Rutkai Kálmán, aki irodalmat tanított, ami nem volt a kedvenc tárgyam, de ő nagyon jól csinál, régi irodalmat tanított, Shakespeare-re is hozzájártam, és volt egyfajta fanyar tárgyilagosság benne. Tehát nem áhítozott, hogy vagy egy gyönyörű gyerekek, hát érzik, hogy az irodalom így meg úgy, hanem úgy tanított a Rutkai Kálmán, mintha mondjuk egy építészt, hogy már visszakanyarodjak a régi szerelmemhez, mint mikor egy építész a székesegyházba viszi a növendékeket. Na most ő nem tagadja, hogy ott lakik a Jóisten, de most nem azért vagyunk ott, hanem azért, hogy megnézzük, hogy hány méter magasan hidalódik át a szentély, és milyen vastagok az oszlopok, amelyek tartják, ugye érti?
Igen.
Persze, hogy az egész épület azért van, hogy ott hát istentiszteletet rendezzünk, hogy a Jóisten oda beköltözzön, de nekünk építészeknek nem ez a dolgunk, mert akkor a fejünkre esik az épület, és akkor meg a Jóisten se fog ott lakni. Na, érti? Tehát ilyen volt, ilyen, ha tetszik, angolosan kanyar volt, ahogy mondani szokták, hogy tudja, a háborús lelkesedés helyett ők azt mondják, hogy bízzál Istenbe, és tartsad szárazon a puskaport. Ez vezeti sikerre az angol hadsereget. És a harmadik pedig egy nyelvész, Telegdi Zsigmond, aki általános nyelvészetet tanított, hallatlanul művelt ember volt, unalmas volt. Ez az igazság. De addigra én már, meg már nagy voltam, és már nem akartam én, hogy nekem ott nagyon csillogó vagy szellemes legyen, és elkezdtem élvezni, hogy ez az ember mindent tud, és ha nem, ahogy azt tudta mondani, nem tudom. Abban valami olyan méltóság volt, már akkor már mind mai szemmel azt mondanám, hogy ilyen mesterszintű hallgatók voltunk, kevesen, és orientalisztikát is tanított, zsidó ember volt, és arról is hát sokat tudott, valamikor ő rabbinak tanult, de hát aztán mindenfélék történtek, nem az lett, de arról az oldalról is nagyon sokat tanultam tőle, hát az Ótestamentumot kívülről tudta, a keleti nyelv, arabul tudott, perzsául tudott, görögül tudott, latinul tudott, mindent tudott, amit hát egy ilyen régi vágású filosznak kellett.
Hogy derült ki aztán az, hogy a tanár mellett ön nyelvész is lesz? Vagy hogy indult
nagyon
ez?
Nagyon hamar. A nyelv, ugye elkezdtem dolgozni, mint nyelvtanár. És akkor hát többen is tanítottunk. Volt úgy, hogy ilyen váltott lovakkal kellett nagyon intenzív tanfolyamot tartani, tehát hogy minden nap volt óra, és hétfőn én tartottam, és kedden a másik, és szerdán a harmadik. Sőt, olyan is volt, hogy 8-tól 10-ig én, és 10-től 12-ig a másik. És ezen belül valahogy úgy alakult, hogy volt, aki szívesebben csinálta a társalgási hát, sávot, a másik inkább az írás, olvasást, a harmadik a kiejtést, én meg szívesen csináltam a nyelvtani részét, szabályok elmagyarázását. Akkor ugye össze kellett szedni tananyagot, el kellett kezdeni kutakodni, hogy még milyen tankönyv van, beleolvastam magam, egyre profibb lettem ebben, és akkor kiderült, hogy szeretem, akkor ilyen dolgozatot írtam, ebből szakdolgoztam, mit tudom. És aztán elmentem gimnáziumi tanárnak, ez valóban volt kedvem, Budapesten egy nagyon jó nevű, nagymúltú gimnáziumban, Kölcsei gimnáziumban tanítottam, de két év, vagy két és fél év után üresedés volt az angol tanszéken az 5. órán tudományi egyetemen, és hát oda hívtak nyelvészetet. És hát persze nem volt szívem azt elhárítani. Az is igaz, hogy tudtam, hogy az egyetemi elfoglaltság hát azért az lazább, mint a gimnáziumi tanítás, és kellett a pénz. Azért nagyon gyengén fizettek itt is, ott is, de az egyetemen melléje könnyebben lehetett dolgozni. Ez bizony számított.
Szeretett tanítani? Jó volt az 5. lórándon?
Igen, szerettem tanítani, és azt is, hát azt a nyelvtanári gyakorlatomból megszereztem, mert sok-sok évig csináltam még az egyetem mellett is, mert az jól fizetett. Megtanultam olyan fogásokat, amiktől az órák jobban mennek, tehát amiket hát így a tanításmódszertanban persze tanítanak, csak az egyetemen nem mindenki tudja, mert oda ugye nem az szerint veszik azért általában az embereket, hogy rutinos pedagógus. Én meg az volt. Tehát mondok egy példát, az úgynevezett zongorázás, így szoktuk becézni, hogyha ül egy csoport előttem, akkor ne sorba szólítsam föl őket, hanem mint a zongorán, egyik billentyűt lenyomom, másikat lenyomom, tehát hogy ne tudja kiszámítani, hogy most ő következik, vagy sem, mert akkor másik oldalon elalszanak. Ehhez azonban ezt gyakorolni kell egy kicsit, mint a bűvésznek, hogy viszont a fejembe azért mégiscsak strigulázzam, hogy ez megvolt már, ez is megvolt, ez is már, ez nem volt még. Tehát, hogy az ember ugye támogat. Vagy hogy hát, hogy melyik kérdést vagy feladatot kinek adjam. Hogy a gyengébb vagy a butább is tudjon megszólalni, legyen sikerélménye. Mint a jó tornatanár, aki azt akarja, hogy jó, hát ha nem tudsz nagyot ugrani, akkor ugorjál kicsit, akkor ugorjál föl erre a hukeglére, valamit csinálja. Tehát érti, könnyebb. Anélkül azonban, hogy ahogy most elmondtam, ezt persze nem szabad hangosan elmondani, mert az meg megalázó. Ezeket én hoztam magammal a nyelvtanár gyakorlatomból, és ezeket hát tényesítettem a egyetemen. Tehát, hogy mindenki megszólaljon minden órán egyszer. Már persze más, amikor előadás volt 200 embernek. Az egy másik műfaj, de most a szemináriumról beszél.
Mit gondol, mi a legfontosabb egy pedagógus, nem tulajdonsága, de hogy milyennek kell lennie egy jó pedagógusnak ahhoz, hogy el is érje a diákjait, tehát hogy meg is tudja őket szólítani. Nyilván a diákokat kellene inkább kérdezni erről.
Valahogy arra kell törekedni, hogy megváltoztassa az ember a gondolkodásukat. Tehát, hogy valami apró kis dolgot átállítson. Tehát az az attitűd kell, hogy maguk azt hiszik, hogy X, de én most be fogom bizonyítani, hogy Y. És vagy legalábbis, hogy felmerülhet, hogy Y, és mire maguk kimennek az óráról, már ne legyenek olyan biztosak abba, amivel bejött. Én azt tartom a legfontosabbnak. Ez lehet valami nagyon alantas dolog is, mondjuk az, hogy maga azt hiszi, hogy az a magyar szó, hogy aktuális, az angolul is ugyanaz, actual. De nem, mert angolul van ilyen szó, de egész más jelent, ugye azt jelenti, hogy tényleges, valóságos, actual. Tehát ilyen apróságok, tehát ez is ugyanaz, hogy maga idáig azt hitte, hát maga nagyon téved, és most én megmutatom magának, hogy csak. Vagy érti, vagy azt hiszi, hogy a magyar nyelv az nehezebb, mint más nyelvek. Bonyolultabb kérdés, de igyekszem rámutatni, hogy ez egyáltalán nem így van, mert például, ha így volna, akkor a magyar csecsemők később tanulnának meg magyarul az anyanyelvükön, mint a szlovák, román, angol, vagy maláj csecsemők. Erre azonban semmiféle jel nem mutat, a csecsemők ugyanannyi idő alatt tanulják meg. Hát akkor, mit, ugye akkor adnak, hogy nehéz, akkor annak nincs értelme. Legfőjebb a fazi. Arra lehet mondani, hogy nehéz azért, mert olyan anyanyelvből akarom megtanulni, ami nem hasonlít rá. A magyarra gyakorlatilag semmi sem hasonlít, mert a rokonai, persze vannak rokonai, a finn, meg az ész, csak azok távoli rokonok, nem hasonlítanak. Ahogy a románnak is vannak rokonai, csak azok közeli rokonok, tehát egy olasznak könnyebb megtanulni román. De egy kínainak már teljesen mindegy, hogy színház vagy teátru, neki egyformán egzotikus mind a kettő. Ugye, mert egyébként mondhatom egy európai perspektívából, hogy jó, hát könnyű az olasz, könnyű a román, könnyű az orosz, mert mindegyik nyelven teát a színház. Magyarul meg színház. Hát a borzasztó. De ismétlem, tessék ezt Kínából nézni, semmiféle különbség nincsen. Vagyis ez nem a nyelvnek a könnyűségét jelenti, hanem a megközelítési útvonalnak a kitaposottságát, a rövidségét. Ez egy másik. Egyébként csehül például a színházat divadlónak hívják, és ez semmiben se jobb, mint a magyar színház szó.
Valóban nem.
Igen, én mondom, hogy igen. Egyébként a londoni egyetemen már évtizedek óta egymás mellett van a cseh tanszék és a magyar tanszék. és én járogatok oda, és hát a kollégák kölcsönösen egymással kommunikálnak, jobban vannak, és mikor beiratkoznak új hallgatók, ugye ez a kelet-európai intézet nem van, hát azért jönnek oda, mert ez érdekli őket, és van olyan hallgató, aki megpróbálkozik mind a kettővel, hát tanuljon csehül is és magyarul is. Azt mondják például, legalábbis Londonból angol szemben, hogy a cseh nehezebb, mint a magyar. Hát ugye ez az általános, hogy mondjam, a büfé szinten a hallgatók között elterjedt bölcsesség, hogy a cseh nehezebb, mint a magyar, mert például van hímlem, nő nem semleges, nem. Ez egy angolnak rettenetesen furcsa is. Nehéz, hogy az ajtó hímnemül és az asztalnő.
Hogy jutott el innen fordításhoz? Mert hogy azért azt gondolom, hogy ez az egy egész más terület, nem? Tehát, hogy az ember, ha tanít is, és még nyelvész is, és még fordítani is kezd, az azért elég sok embert igényel, nem?
Ez mind azért a nyelvvel való foglalkozás, érti? Tehát nem arról van szó, hogy fogtechnikus is vagyok, vagy bőrgyógyász. Azért ez, mondhatom, hogy általános nyelvmunkás vagyok. Ebbe valóban igaza van a fordítás. Nézze, aki bölcsészkaron nyelvszakos, azt nagyon hamar megtalálja a fordítás. Hát kap valakitől egy, csináld már meg ezt holnapra, le kéne fordítani. Mit tudsz te olaszul? Igen, jaj, hát akkor fordíts le. Vagy az ember hát bement egy kiadóba, és azt mondta, hogy van valami esetleg angol, olaszból. Csináltam is, de nem vált, hogy mondjam, olyan nagyon uralkodóvá a munkámban, már csak azért is, mert ott volt a nyelvtanítás egyfelől, mert hát az egyetemen tanítottam, akkor cikkeket kellett írni, kutatni is. De aztán valahogy egy véletlen folytán Asher Tamás barátom, színházrendező, megkért, hogy egy goldóni olasz kis vígjátékot fordítsak le nagyon gyorsan magyarra. Mert ő a Kaposvári Színházban dolgozott, és valami mást készültek bemutatni, de azt hiszem betegség miatt nem lehetett. És ezért hát gyorsan, ugye vidéki színház, be van osztva, bérletesek várják, hogy meglegyen a premier, tehát nem lehet dologatni dolgokat. Hát akkor megnézték, vegyük elő ezt a kis vígjátékot, ezt gyorsan meg lehet csinálni, de hát kéne magyar szöveg, és én elvállaltam, hogy megcsinálom. És megcsináltam, és rendesen megvolt, mert jó pofa volt, és ezt látta akkor Gotár Péter, egy másik rendező, aki szintén ott tevékenykedett, és évekkel később, amikor ő elhatározta, hogy a Shakespeare Szent Ivánéi álmot megrendezi a budapesti Katona József Színházba, akkor eszébe jutott, hogy van ez a fickó, aki a Goldónit lefordította, hát tetszett neki, amit csináltam, és hogy ő megkérdez engem, hogy vállalnám el. Mondtam, hogy vállalom. És akkor megcsináltam. És ez elég nagy feltűnést keltett, és sokan hát dicsérték, mások támadták, hát ahogy ez rendben is van. És attól kezdve aztán jöttek a megrendelések Shakespeare darabokra, majd pedig másokra, Oscar Wilde, Bernard Shaw, Osborne. Tehát ma itt nem szoktam csinálni. Arra vannak mások, akik nálam talán jobban értik a mai magyar nyelvet is, jobban a fiatalok között, hát azért öreg vagyok. Tehát, hogy érti, hogy beszél ma egy 20 éves, hát azt ne én velem irassak meg. De már ami 50, 100, 400 éves, ott már kom vagyok.
És nem utolsó sorban fordít, hogy úgy mondja magyarról is, ami nagyon érdekes, mert aztán a következő kérdésem az lesz, hogy ezért van-e háború így a nyelvészek között, vagy bántják egymást a nyelvészek, vagy érje sok kritika, de előbb kicsit erről, hogy mit is jelent ez, hogy magyarról fordítani magyarra.
Ugye régi klasszikusokról van szó, a Magvető Kiadónak van egy sorozata, híres színművek, egy-egy kis ilyen papírhátú kötetben van, Shakespeare, van Ibsen, van Csehov, hát ugye amikkel. És mondták, hogy az én Shakespeare fordításaimból is van benne Rómeó, meg Hamlet. És valahogy szóba került, hogy a Bánk bánt Katona József darabját is Hát ki kéne adni, csak hát az annyira nehéz. És hogy, hát hogy akkor, mert ő kifejezetten azért ezt ilyen felhasználóbarát sorozatnak gondolták, hát hogy mi lenne, hogyha akkor úgy adnánk ki, hogy az eredeti Katona József van bal oldalt, és jobb oldalt én adnék egy mai magyar prózai fordítást. De tehát nem átdolgozásom, szóra pontosan ugyanaz, ami baloldatnak, katonának, csak hát mai szavak. Hát ezt megcsináltam, és hát sokan hát örömmel fogadták. Megmondom őszintén, volt, aki azt mondta, hogy de hát akkor nem fogják már elolvasni az eredetit baloldalon, hanem csak az én fordításomat jobb oldalt fogják olvasni. Ez a veszély fennáll, ha ez egyáltalán veszély, mert egy jó pár magyar tanár barátom azt mondta, hogy így legalább el fogják olvasni. És igaz, hogy nem fog hozzájuk már eljutni Katona József jellegzetes szófűzése, ritmikája, verstana, de a gondolatai igen, a konfliktus igen, a pszichológiája már amennyi van, mert azért nem sok van neki, az is, a történelmi háttér, stb. Azt mondta némelyik tanár, hogy annyira nehéz a bánkbán, hogy ő a gyerekekkel csak egy kis részletet szokott együtt elolvasni, kicsit ahogy a latin tanár bevisz egy kis cicerót, és akkor azt úgy szépen megrágjuk. Egyébként pedig el szokta mesélni, hogy mi van a darabban, hiszen a kultúrkincs ahhoz azért illik tudni, ahogy a Bibliából is illik tudni, hogy Izsákot majdnem leszúrta az apja, de aztán mégse kellett leszúrni. Azt mondták, hogy hát akkor már jobb, hogyha azt mondja, hogy vegyétek meg ezt a könyvet, és olvassátok el a mai magyar szöveget, mint hogyha ő azzal fecsérelni az idejét az órán, hogy elmeséli. Úgyhogy meg kell, hogy mondjam, hogy aki, hát nézze, aki azt gondolja, hogy ez a könyv kártékony, hát az nem veszi meg, gondolom. Tehát én úgy, hát azt nem hallottam, hogy olyan nem volt, aki azt mondta, hogy én, mint Szókratész, megrontom az ifjúságot, és ezért én igyam ki a méregpoharat. Hát, hogy gondolják, de mondani nem mondta senki. És azt hiszem, igyekeztem tehát tisztességgel megcsinálni ezt a munkát. Szép, szép volt. Utána a Csongor és Tündéből is csináltam, az jóval könnyebb, szebb is, meg jobb, az egy jobb mű. A bánkbán azért az nem egy remek mű a maga a műfajában, csak hát nagyon csodálatos, hogy van. Mint egy nagyon régi épület, amit azért tisztelünk, hogy ott áll a város közepén, de azért annál szebb épületek is vannak a bánkban. A Csongor az más, az egy remek mű. És az, amit teljesít, na de hát azt a Vörösmarty Mihály írta, aki egy páratlan zseni. Ott nem kellett így végig magyar fordítást adni, mert ahhoz túl könnyű. De volt, tehát foltokban adtuk a mai fordítást, mert néhol nagyon nehéz. Nem tudom, emlékszik-e, van az Éj monológia, aki egy ilyen nagy, szomorú asszony, aki elmondja, hogy a világ mi honnan jön és hová megy, és ugye az nehéz. Az is megjelent. És most dolgozom a harmadikon, mert azt mondták, hogy akkor most már nincs megállás, Madács az ember tragédiája. Azt is akkor hasonló kezelésben részesítem.
És hát emellett még versei is megjelentek, és novellái is. Hogy itt azt kérdezni meg öntől, hogy tervezte ezt, szóval, hogy szerette volna, hogy megjelenjenek, vagy készültek az évek során, és egyszer csak annyi összegyűlt, hogy akkor már miért ne?
A verseket azokat terveztem, és nagyon örültem, hogy megjelentek. Kínálgattam lapoknak, és boldogan néztem, hogy de szép, itt van nyomtatásban, megjelent. Hát az nagy, nagy ünnep az embernek. És akkor lassan, hát egyre rendszeresebben írtam, nem sokat egyébként, de mindig valamennyi. Több verses kötetem is megjelent már. A novellákkal is így volt, azok mind melegtárgyúak, tehát férfi szerelemről szólnak, hiszen magam is az vagyok. Azokat ide-oda írogattam, inkább amik úgy barátok mondták, mert elmeséltem egy történetet, azt mondták, hát ezt írd meg, hát ez olyan érdekes. Meg a legtöbben erről a világról keveset tudnak, meg éveszméjük keringenek, hát persze nem azt írtam meg, ami ténylegesen történt, hanem hát jó kicsit átalakítva meg. Nem Kaposváron, hanem Fehérváron, és nem Gézának hívták, hanem Bélának, de azért alapvetően ezek létező történetek. Ebből úgy összegyűlt egy kötetre való, és akkor ezen ment a vita, hogy most kell-e egy kötetet csupa ilyenből kiadni, nem az volna inkább az érdekes gesztus, hogy hát úgy általában, nem tudom én, legyen az a címe, hogy novellák, most mindegy, és legyen közte ilyen is. Vagy legyen az a címe, szerelmes novellák, és legyen közte ilyen is, hiszen éppen azt akarjuk mondani, hogy nem olyan nagy ez az, hogy valaki mellett, hát jó van. De végül nem, a kiadó azt mondta, hát neki én értem a magvető kiadó szempontjait, azt mondta, hogy ez piacképesebb, így nagyobb nagyobb feltűnést fog kelteni, és hát, hogy akkor legyen így egybe. Így lett.
Muszáj megkérdeznem, mert én ez ideig egyetlen egy írásomat mertem elküldeni valahová, hogy az más, amikor az ember fordít, mert a felelősséget nem ő vállalja, hanem aki írta. De hogy amikor megjelentek a novellái vagy a versei, akkor ez milyen érzés volt? Mert hát gyakorlatilag éli onnantól kezdve a saját életét.
Igen, igen. Jó érzés volt, örültem, és valóban néha az kell, meg hát emberek mondták, hogy tetszett, jó tudja, hogy van, akinek nem tetszik azért, az nem fog oda jönni, és nem fogja azt mondani, hogy tesz, ilyen nagyon nem tetszett ez a versed, na viszlát. Ez azért nem szokás. Az megint más kérdés, hogy van néhány barátom, akiknek bírálat céljából meg szoktam mutatni az írásaimat, és akkor azokat tényleg megkérem, és akkor azok osztályozzák. Van, aki A, B, C, D-t ír melléje, vagy 5, 4, 3, 2, 1-et ír melléje. Az nekem fontos néha, szerint fájdalmas, hogy azt gondolom, hogy hú, ez sokkal jobb, és erre már a harmadik barátom lepontozza, de az meg tanulságos, hogy ott akkor valami nem stimmel, valami nem jó úton jár. De visszatérve, az érdekes, amikor egyszer csak megtalálom, mit tudom én, az interneten egy versemet, hogy valaki ezt úgy használta. Amikor a járvány volt, akkor színészek, hát azzal próbálták magukat életben tartani, hogy verseket fölmondtak, hát ilyen kis ilyen klip gyanánt. És talán pénzért árusították, de nem hiszem, hanem már csak úgy, hogy legyen. És egy versemet, aminek az a címe, hogy a reggeli, azt én nagyon szeretem, egy nagyon jó, jó kis vers, két különböző színész is elmondta, egy fiatal és egy idősebb. A fiatal, az Pásztor Dániel, éppen hogy még színi növendék volt, amikor elmondta. A másik egy javakorabeli Takácsi Péter, a Pesti Katona Józsefből. Nagyon érdekes volt, hogy tulajdonképpen a szerelemről szól a vers, hát a reggelizés miatt, mert ugye tulajdonképpen az van benne, ezt mindnyáján tudjuk, akik felnőtt emberek vagyunk, hogy nem az este az igazán érdekes, hanem a reggel. Ugye akkor dől el, hogy most lesz ebből valami, vagy nem. És nagyon érdekes, hogy a fiatal, aki hát még előtte áll azért ennek az egész tapasztalat tömegnek, és az idős, aki már tudja, hogy miről beszél, mennyire másképp mondták. És én felváltva hallgattam, néha még most is meghallgatom, és tanulok belőle. Aztán hát olyan is előfordul, hogy hallom valaki szavalja, és máshogy hangsúlyozza, más domborít ki belőle, mint amit én képzeltem. Tehát ezt el kell viselni. Gondolom, egy zeneszerzővel is előfordul, hogy azt mondja, hogy ezt ilyen lassan játsszál, hát hogy, hát ez gyorsabban kell.
Egyébként elolvassa az ilyen mindenféle fórumokon, amit írnak a könyveiről, mert én most így kicsit kutakodtam, és a Mojon például nagyon sok szépet írnak tehát
igen, szoktam.
Egyenesen azt is írják, Nádasdy for President.
Ezt nem láttam, de szoktam, igen, igen, szoktam, és hát egyrészt jól esik a biztatás, de azért tanulságos is, hogy mire mondják, hogy jó, de nagyon jó, mert azért az azt jelenti, hogy akkor a másik azért annyira nagyon jó, szóval ez jól esik.
Befejezésképpen egy nyelvésztől, vagy egy életét a nyelvnek szentelő embertől muszáj megkérdeznem, hogy folyamatosan aggódunk, hogy alakul át a nyelvünk, mert ugye épp a napokban olvastam valahol, hogy már létezik ilyen szó, hogy tegelni, hogy betenni valakit. Tehát, hogy konkrétan van ilyen szó, hogy tegelni, vagy e-mail, vagy szóval, hogy alakul a nyelvünk, hogy kell aggódni a magyar nyelv szépségéért?
Nem kell. De maga úgy fogalmazott, hogy folyamatosan aggódunk. Én például nem aggódom.
Én nagyon sok helyen hallom ezt az aggodalmat.
Aha, érdekes. Jó, hát nem tudom. Ne felejtse el megint, hogy Erdélyben ugye egy kisebbségi helyzet van, a kisebbség pedig gyakran ortodoxiában menekül. Tehát magyarán mondva azt mondja, hogy ne változzon semmi, mert addig legalább maradunk, mert addig mi se változunk, semmi se változunk. Ez azonban nem így van, hát a nyelvet nem olyan, mint hogyha azt akarná, hogy ugyanabban népviseletben járjanak, mint 100 évvel ezelőtt. Az nem jó, és a kisebbségi helyzetben különösen úgy érzem, hogy nem jó, mert hogyha sokat nyaggatja a fiatalokat, a magyar fiatalokat azzal, hogy gyerekek, ti már nem beszéltek szépen magyarul, a végén megunják, és átállnak románra, mert ott nem piszkálják őket állandóan ezzel. Tehát ez egy figyelemre méltó és meggondolandó dolog. Tehát, hogy ne úgy érezzék, hogy a románul az ember úgy beszélhet, ahogy jól esik neki, de a magyar egy múzeum, ahova, mint a templomba, csak megmosott nyakkal szabad belépni. Ez nem jó, mert ez aztán tényleg megmerevíti az egészet. Tehát én azt gondolom, hogy ez teljesen természetes a tegelni, meg a doménak, igen. Nagyon érdekes, hogy a tegelni, meg a tegezni, az mennyire más, és íme tessék, a nyelv, hogy gazdagodik, mert hát jönnek be új szavak, amik eddig nem léteztek, de nagyon, hát olyan jó kreatív dolgok is, annak fapados légitársaság például, ugye, maguknál is használatos ez a kifejezés. Ez nagyon jó. Ez valamikor az 50-es évekből származik ez a szó, amikor a háború miatt autóbusz hiány és vasúti kocsi hiány volt, és gyorsan eszkábáltak teherautóból hát, buszokat, meg marha vagonból személyi szállításra hát, alkalmassá tett vagonokat, ahol fapadok voltak betéve, én még ültem ilyenek.
És akkor itt gyorsan hadd mondjam, hogy a másodikos fiam nekem egyszer azt írta, hogy nélküled az életem egy fapadkát sem ér.
Ez nagyon édes. Értelmezni próbálja azt, amit nem ér.
Mert nyilván, hogy fapadkát ma már sehol nem használ senki. Szóval szerintem akkor ez legyen a zárszó, mert hogy nagyon jó ez, hogyha ha kívülről beengedünk ilyen gondolatokat, és igen, ez a merevség, ez nagyon sokszor bosszantó tud lenni a hétköznapokban, nem csak a nyelvvel kapcsolatosan.
Igen.
Szóval, hogy nem kell aggódnunk a magyar nyelvért.
Nem. Hát aggódni csak olyan nyelvért kell, ahol eleve az összbeszélők száma 1 millió alatt van. Értitek, mondjuk az izlandi például, vagy talán az észt, ilyesmi, tehát a magyarban 12 millió körül van a beszélők száma, az rengeteg.
Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm szépen. Viszontlátásra.
Köszönöm. Viszontlátásra.
Ez volt az És te ki vagy? Című műsor eheti adása. Köszönöm, hogy velem töltötték az órát. Találkozunk egy hét múlva. Munkatársam Csiszer Árpád nevében is kívánok további szép napot. Viszont hallásra!